150 éve nyílik lehetőség arra, hogy a művészek alkotásaikat bemutathassák. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1875-1876-ban építette e célból az Andrássy út 69 szám alatti épületet, majd a Millennium házát 1885, ám ezek kicsinek bizonyultak, ezért a Hősök terén 1895-től Sikedánc Albert és Herzog Fülöp tervezte épület ad otthont a kiállításnak. A Nemzeti Szalon története is 120 éves. Akkoriban úgy vélték, a fényképészet fejlődése veszélyezteti a képzőművészet jövőjét, most pedig a számítógép alkotta virtuális valóság és mesterséges intelligencia okoz félelmeket. Egyedül az ember képes művészi alkotásra. A nem helyettesíthető tárgyak maga a kiállítás vitába száll azzal, hogy a virtuális valóság kiszorítaná az alkotó embert, és az ő egyszeri, a világot sajátosan tükröző, annak jelenségeire reagáló alkotásait. A tárlat a műveken keresztül ezt a világlátást mutatja be. A mai alkotók is felhasználják azokat a lehetőségeket, amelyeket a digitális világ kínál, de itt manuális technikával készült alkotásokat látunk. A világ változása olyan pontra jutott, hogy több ezer éves fogalmak megkérdőjeleződnek, ugyanakkor egyre nagyobb szükség van a képzőművészeti tradíciókra építő megújítására. A harmadik képzőművészeti nemzeti szalon kiállító művészeinek listájáról a Magyar Művészeti Akadémia által kiválasztott zsűri döntött, amely a hazai és a határon túli magyar képzőművészet előző 5 évének legfontosabb törekvéseit és alkotásait mutatja fel. A kurátorok, Baksai József és Verebes György festőművészek és Kálai Katalin művészeti tanácsadó 208 művész munkáját válogatták be és rendezték el 6 tematikában a műcsarnok 6 termében. Mindegyik gondolatkörhöz csatlakoztak festők, grafikusok is, szobrászok is. Az első terem a kétkedés csendje, mert a megváltozott és magát újrafogalmazó művészet a kétkedéssel kezdődik. A következő terem a gesztus vagy kiáltás. Lehet a gesztus rajz, vagy tasszista fröcskölés, realista erdőrészlet, expresszív játék a terekkel, a talált vagy nem maradandó anyagokból készült alkotásokkal. A harmadik terem az érző lények, arra reflektál, hogy mi, humanoidok, nem egyedül létezünk a Földön, hanem élőlények vesznek bennünket körül, akiket olykor szeretünk, olykor megeszünk. Majomkoponyák és szelfiző torzó, kartondoboz, márvány és textil, a szerves és szervetlen örök harca harmóniája érzékelhető. A negyedik terem a létezés struktúráját kutatja, azaz az organikustól és a hiperrealista struktúráktól jutunk el a megkonstruáltig a modellezésig. Az apszis ad helyet a végtelen keresése címszóval összegzett műveknek, ötödik terem, amelyben visszatér a valóság leképezésének akarása, a befejezhetetlenség fölvállalása, objektek, melyek készülnek fából, fenyőmagokból, a mellszobor márványból. Az utolsó terem a jövőképé, ahol koravén a gyermek Krisztus, űrsisakot visel a Madonna, és a csupa nulla a semmi, ami van. 208 alkotó, 208 kifejezési forma, anyag, méret, szín, eszköz, megvalósítás, és itt a kivételes elrendezésnek hála a nem helyettesíthető tárgyak a megkomponált térben különféleségükben is megtarthatják öntörvényüket, egyediségüket, és ugyanakkor egymás melletti sokféleségben harmonikusan lekövethetően. Az MMA összefogta a magyar képzőművészet 5 évének szemléjét, láthatjuk a kivételes elrendezésben méltóan az épület megálmodóinak szándékához. Nem helyettesíthető tárgyak, harmadik képzőművészeti nemzeti szalon a műcsarnokban.
20. Magyar Táncfesztivál június 17-e és 22-e között rendezik, amely idén nem csak a táncművészet sokszínűségét ünnepli a legkiemelkedőbb hazai alkotókkal, hanem a Győri Balett fennállásának 45. évfordulóját is. Győr idén nyáron újra megtelik élettel és ritmussal. A programsorozat keretében kortárstánc, néptánc, táncínházi előadások, szabadtéri performanszok, showműsorok, koncertek és közönség találkozók gondoskodnak arról, hogy minden korosztály magáinak érezhesse a népszerű fesztivált. A fesztivált a Győri Balett szervezi, amelynek igazgatója Velekei László Harangozó Gyula díjas balettművész, akit újabb 5 évre megválasztottak a Győri Balett élére. Az újabb 5 évről, a táncfesztiválról. Először az újabb 5 évről, amihez szeretettel gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő. Nagyon sokszor nekem gratulálnak, de az egész csapat érdeme az, hogy amit megálmodtunk közösen, és ez nem közhely, ez nem csak úgy bedobom, hogy közösen álmodozzunk, nem folyamatosan a táncosoktól, a műszakon keresztül a titkárságig egy olyan csapatnak lehetek a vezetője, ami egy igazán különleges színezetet ad az életemnek, nagyon megtisztelő.
Az egész kulturális életnek is, nem csak a magyarnak.
Igen, bízom benne, és ugye az egész 45 évet képviselni, ez nagyon-nagyon felemelő érzés. Eleve egy 10 éves tervben gondolkodtam, amikor először beadtam a pályázatot, és néhány dolog, ami ugye rögtön jöttek ezek a nehézségek, a Covid, energiaválság, stb. Ez lehetőséget teremtett arra, hogy nem finom munkával, hanem egyfajta ilyen sebb tapaszt lerántás hasonlattal élve. Néhány dolgot meg tudtunk csinálni, arculatváltás, kommunikációváltás, újfajta repertoár kiépítése, repertoár menedzsmentje, az utánpótlás, a közönségnevelés, a fiatalok nevelése, az iskola betagozódása. Ez már szinte némelyik ilyen államszerűen nagyon gyorsan megvalósulhatott, mert volt egy olyan légüres tér, azt láttam, hogy itt az ideje újra gondolni a táncművészet szerepét is. Mert egyrészt nagyon büszke vagyok a magyar táncművészetre, és most nem csak a Győri Balettről beszélek, mert elképesztően színes. De azért ne felejtsük el, hogy egy olyan hangos világba, amikor az emberek nem szeretnek kapcsolódni, egy olyan művészeti ágnak beülni az előadására, amelynél elengedhetetlen a kapcsolódás, az együttérzés, a közös flow, az, hogy személyessé tegyük azt a pillanatot, amelyet közösen átélünk, hisz Markó Iváni örökségünk, hogy a művészetünk a közönségünkkel válik egy teljes egészé, az nehéz most. Mégis érzem a nehézségeket, mégis sikerekről beszélhetek, hisz nézőszám rekordjaink vannak, 18 darabot kell repertoáron tartanunk, olyan évadunk még nem volt, ahol a legkevesebb, mint 5 különböző darab bemutatónk volt, dübörögnek a gyerekprogramjaink, van olyan előadásunk, amelyet egy nap 6-szor kell játszani, a Művészetek Palotájába idénre már nem lehet jegyet kapni, úgyhogy nem dupla előadást csinálunk már, hanem tripla előadást, és gondolkozunk azon, hogy lehet természetesen évről évre megújulni, és természetesen gondolunk a saját szakmaiságunkra, de talán a legfontosabb, hogy a táncnak az életérzését megpróbáljuk a közönségünkkel együtt megélni.
Azt mondta nem olyan régen, hogy háttérbe szeretne vonulni, és nem csinál újabb koreográfiát.
Igen, fontosnak tartom egyrészt, mert én azt gondolom, hogy a menedzseri feladatok, a menedzser igazgatóság szemléletnek most nagyon helye van ebben a világban. És hogyha azt a szót használom, felgyorsult hangos világot, ha művészetem oldaláról nézem, akkor ez nem jó. De ha erről az oldalról, akkor pedig azt mondom, ha ott vagyok, ha beleülök energiát, időt, és nem tagadom, az előző fél évben 4 szabad napom volt összesen, akkor viszont lehetőségek nyílnak, és én szeretem a lehetőségeket. Én nem érdekelnek a nehézségek, hanem a lehetőségek a fejlődésre, a változásra, az inspirálódásra. Tehát, hogyha innen nézem, ez igazán az én korszakom. Másik oldalról meg az alkotással van egy személyes kontextusom a társulattal, és akkor tud igazán érzékeny és egyedül lenni a társulat működése, ha van egy ilyen kapcsolat is.
Nagyon erős kapcsolat, és megvan a táncos és a koreográfus között.
Pontosan. Ne felejtsük el, a koreográfus álmod valamit, valamit, de ezt az álmot a táncosok valósítják meg. Semmit nem ér az alkotó a táncosa nélkül, szó szerint semmit. Tehát, hogy legalábbis az én világ meglátásomba. Úgyhogy a következő 5 év alatt 2 alkotásom azért lesz. Én azt gondolom, hogy ha nézzük azt az átlagot, hogy mondjuk egy évben 5 különböző darab van, tehát mondjuk a következő években 10 különböző darab fog érkezni, akkor abból 2 én azt gondolom, hogy az még az alázatos, nem építek személyi kultuszt, de megmarad a kapcsolatom a társulattal, mert az viszont nagyon fontos. Nagyon fontosnak érzem.
Szenes Hanna, egy mártír költő nevéről készült egy koreográfia.
Igen, Szenes Hanna története így egyik pillanatról a másikra egy öltözői beszélgetéssel kezdődött, és miközben beszélgettem, már jöttek ilyen víziók, és egyszerűen azt gondoltam, hogy nekem ezzel a darabbal van dolgom, vagy ahogy előbb említettem, ennek a darabnak van dolga velem. Amúgy is nagyon-nagyon szerettem én a cselekményes baletteket a klasszikus táncszínházi formán keresztül bemutatni. Lehet, hogy az egyik ilyen utolsó mohikán is vagyok ebben a szegmensben, de valahogy nagyon sokat tanulok ezekből a történetekből, és ugye, ahogy említettem, kortárs táncszínházként reflektál a jelenre, reflektál a környezetére. Én azt az utat választom, hogy nem különböző aspektusok mellett tűzök zászlót, hogy én ezt gondolom a világról, azt gondolom a világról, hanem be akarok mutatni egy embert, aki értékrend mellett állt ki, és ezek viszont örökérvényűek, és erre mindig szükség lesz a világban minden generációnak. Úgyhogy ezért is úgy éreztem, hogy fontos, hogy Szenes Hanna történetét táncban is elmeséljem.
20. Magyar Táncfesztivál idén már.
Igen, ez már a 20. elképesztő szám. Én azt gondolom, sokan kérdezik, hogy mitől legitim egy táncfesztivál már 20. alkalommal, és én azt gondolom, hogy az együttesek, akik eljönnek hozzánk, hozzák a szakmaiságukat, de természetesen mindenkinek a saját szakmaisága a saját világképében van, mindenki azon dolgozik, tökéletesítik, képviselnek, mondanak valamit, de talán amitől sikeres a Magyar Táncfesztivál, hogy egyfajta olyan életérzést mutatunk meg ilyenkor egy hét alatt a városban, hogy tényleg mindenkinek kedve van táncolni, találkozhat sokfajta stílusú táncegyüttessel, táncházakban vehet részt, koncerteken, gyerekeket is megszólítjuk, minden korosztályt, gyógypedagógiai módszerektől egészen a professzionális tánckurzusig, tehát tényleg kinyitjuk ezt az ollót, amelyen megmutatjuk, hogy úristen, milyen széles egyrészt a táncművészet, másrészt pedig az érzetet, mert hiszek abban, hogyha az ember kap egy érzetet, akkor valahogy az élete részévé kell, hogy váljon.
Sok mindenben a Győri Balett volt az első a tánckultúrát tekintve, a fesztiválok szervezésében is. Most már több helyen bukkan fel az, hogy táncfesztivál. Mi az, ami a sajátossága tud lenni a Győri Táncfesztiválnak?
Talán ez, hogy mi próbálunk kifejezetten a magyarokra koncentrálni, tehát belföldi táncfesztivál. Ide hozzuk az ország minden szegletéből a nagynevű tánctársulatokat, és ahogy említettem, hogy minden korosztályt és minden fajta nem csak aspektusból, hanem motivációból is megmutatjuk. Most tanuljunk, vagy csak élvezzük, vagy csak hat ránk, vagy csak gyönyörködünk, tehát, hogy ezeket keressük.
Lesz valami különlegessége az idei programnak?
Talán az első, amelyen a Győri Balett premierjét szeretném, és egy picit hazabeszélek, kiemelni. Schubertől ugye a Halál és a lánykát jó pár éve a Győri Balettet már megszólította ezt a mű. Robert North, azt gondolom, hogy korunk zsenie, a legnagyobb tisztelettel szeretnék rá emlékezni. Én még táncolhattam azt a darabot, ez talán még igaz se volt, de nagyon-nagyon-nagyon szerettük, és arra gondoltuk, hogy ha megújítjuk a fiatalokért programot, amely ugye az a célja, hogy a fiatalokat természetesen megszólítja, akkor egy újfajta beavató színházzal a Győri Balett ismét élen tud járni. Dr. Farkas Levente blogger, tiktoker segítségével, és a győri filharmonikusokkal, akik élőben játszanak, és a Győri Balett művészeivel egyfajta olyan fajta interaktív színházat fogunk előadásunk létrehozni, hozni, amely szerintem nagyon meghökkentő lesz. Tehát, hogy előmászik a zenekari árokból a halál, és azt mondja, hogy állj, és megállítja az egészet. Amolyan Shakespeare színházasan kiszól a közönséghez, bekapcsolódnak. Rendben, akkor rendezzük ezt át. Ti mit gondoltok erről? Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak a előadás után a beszélgetés, feldolgozó beszélgetések szülessenek, hanem most igazán a részesévé tudnak válni, és ennek a korosztálynak, akiket specifikusan megszólítunk, nekik erre szükségük van.
Köszönöm szépen. Bolyár Levente harangozó gyulladíjas táncművész.
De miért fontos az, hogy folyamatosan képeződjenek a táncosok?
Hát azt gondolom, hogy most már így nemzetközi szinten is olyan együttes vagyunk, akik egy ilyen nagyon magas színvonalú művészettel rendelkezünk, és ez nyilván elengedhetetlen a táncművészek képzése. Ugye nagyon sokszor idő nem engedi, hogy képezzük őket, úgyhogy ez sokszor ugye a balettteremben történik meg, de éppen ezért örülök, hogy most a táncfesztiválon is lehetőség nyílik egy ilyen workshopra, és akkor azt gondolom, hogy egy igazi táncművész nagyon sok rétű, sok oldala, úgyhogy úgy mind a klasszikus vonalról és a modern vonalról is két olyan mestert sikerült meghívnunk, akik elfogadták a meghívást, ugye Jordan James Page, aki tavaly már a Transit című adásunknál koreografálta a Falling in Jupiter darabot, ő Wayne McGregornál táncolt nagyon sokáig, és egy olyan mai mozgásvilágot képvisel, én azt gondolom, hogy így a fiataloknak nagyon megfogó, illetve Marcello Algeri, ő egy olasz balettmester, aki a klasszikus vonalat képviseli majd, és ő is számos neves együttesnél tartott már órákat, kurzusokat. Ez egy tökéletes kiegészítése a táncfesztiválnak, hiszen minden nemzetközi táncfesztiválhoz hozzátartozik, hogy egy ilyen workshopot létrehoz.
Köszönöm. A táncfesztiválon gyerekprogramok is lesznek.
Igazán fontosnak tartjuk, hogy itt a programjainkon mindenki megtalálja a magához illő dolgokat. Pont ezért ugye profitáncosoknak is kínálunk lehetőséget, és a gyerekeket is fókuszba helyezzük. Idén az az újításunk, hogy nem csak előadást kínálunk nekik, hanem magára a mozgás fontosságára hívjuk fel a figyelmet, és különféle mozgásfejlesztő programokat hívtunk meg Győrből, a Gézengúz Alapítványt, Budapestről a Mackó rendelőt, és dr. Steven Sarlós Erzsébet könyvét dolgozzuk fel, ami szintén a mozgásfejlesztésről szól. És ezen kívül hát annak örülünk a legjobban, ha minél többen jönnek kültéri programunkra gyerekek táncolni. A pénteki nap folyamán a külső színpadunkon győri amatőr csoportok lesznek majd láthatók, gyerekcsoportok, és oda várjuk szeretettel majd a nézőket is, hogy táncoljanak.
És milyen helyszínen lesznek ezek a különböző foglalkozások?
A gyermekeknek szóló programjainkat a Győri Balett stúdiójába, ide erre a helyszere, ahol amúgy a matiné szombatos előadásaink is meg szoktak valósulni, ide hívjuk, és ezt a környezetet próbáljuk majd egy ilyen mesevilágot gyerekbaráttá varázsolni nekik.
Köszönöm. A Győri Táncfesztivált június 17-e és 22-e között rendezik. Az Örkény Színházban Neigold Júlia irányításával szinte a színház megnyitása óta nagyon színvonalas színházpedagógiai program folyt. Gondot fordítottak nem csak a színházi élmények feldolgozására, de remek előadásokat is készítettek a fiatalok számára. Azt is fontosnak tartották, hogy a pedagógusok számára rendszeres felkészítőket tartsanak. Erre ezentúl egy ideig nem lesz módjuk. Pedagógusok vettek részt azon a könyvbemutatón, ahol Simon Balázs rendező 2007-ben megalapította az utcaszínházi alkotóközösséget, és 2009-től lényegében csak a csoporttal hoz létre előadásokat és alkalmazott színházi projektekkel, és az utcaszakkal rendszeresen dolgozik cserháti roma közösségekben, nevelőintézetekben, börtönökben. Simon Balázs ma már doktor, és az Áramlat a színházban című kötetének bemutatója volt. Thank you. amin a pedagógusok is részt vettek. Áramlat a színházban, Simon Balázs inspirációs kísérlete, hogy tudatosan közelítsünk a művészeti eljárás és befogadói megélés közti illeszkedéshez. Dr. Simon Balázs, színész-rendező íróval beszélgetek. Hogy született a könyv a Simon Balázs életművében, színház csináló életművében ez hol helyezhető el?
Hát ez egy valamilyen fajta ilyen hiánypótó dolog, hogy az elmúlt, nem tudom, 18-20 évet, ami eddig valami egészen más csináltam, azt tulajdonképpen lefedi, hogy bemutatom, hogy mivel foglalkoztam az elmúlt évtizedekben, és ennek van egy olyan tudományos része, ami kifejezetten nem az én munkásságom, hanem az csak annyiban az én munkásságom, hogy azt én bányáztam elő, vagy én állítottam össze, én kutattam azokat a jelenségeket, amik ebben a könyvben.
Akkor a jelenségekről mennyiben más arról szól, hogy hogyan lehet közvetíteni a kapcsolatot, és hogy mi ez a műfaj?
Hát ez a színház alapvető mechanizmusait írja le. Tehát ez egy tudományos könyv, tulajdonképpen ez egy szakkönyv valójában, és a szakkönyvben a tudomány legújabb trendjeinek megfelelően egy csomó szubjektív elem van benne, tehát saját élmény, hogy úgy mondjam, tehát a pszichológia ma már a saját élmény szinte a tudományos tény elé sorolja, és rengeteg megpróbáltam a tényeket a saját élményeimmel megfeleltetni, tehát van ebben egy ilyen szemléltetés tulajdonképpen.
Két fejezet címet.
Alapvetően van benne egy nagy, majdnem 100 oldalas rész, ami valóban a színház pszichofiziológiájáról szól, tehát azokról a testi és agyi jelenségekről, amik a színházban való részvétel, a színház játszás és a színház nézése és a kettő közötti állapotok és különféle stílusokban, mert megélünk vagy átélünk, tehát ezeket írja le. És aztán utána próbálok valahogy egy szélesebb merítéssel próbálok olyan tudományos színházi közelítéseket felsorolni, és ez a Jerzy Grotowskynak a munkája, ahol úgy érzem, hogy a színház valami, a színházhoz valahogy maga az alkotó is egyfajta tudományossággal állt, tehát hogy fordítva mit lehet adni a pszichológusoknak, akik szeretik a tényeket, hogy olyan dolgokról beszélni, amik nem a művészetnek a célcsap világában, hanem valahogy az exakt világban keresik a színháznak a leírását vagy a definícióját, megfejtését gyakorlatban is, és én ezt a Grotowskyban igazán megtaláltam. És az, erről van egy nagyobb rész, de ez is inkább tulajdonképpen itt a közönségre számítok, vagy az olvasóra, hogy milyen fajta olvasóink lesznek. Ez egy nagyon sokféle könyv, tehát itt sokféle olvasó remélem találja meg majd a különféle érdeklődésének megfelelő anyagokat, meg olvasmányokat.
Simon Balázs mindig olyan színházat csinál, tehát kiment a gyakorlatba, építette föl az egész munkásságát. Ez azokat a tapasztalatokat is rögzíti, ez a kötet, vagy pedig...
Fejezet, igen, ami alapvetően arról szól, hogy hogyan dolgoztunk terepen, hogyan tudott a színháznak egy ilyen részvételi oldala Grotowsky gondolataira, vagy az ő munkásságára támaszkodva egy részvételi színházi törekvés, az hogyan tudott mindenféle formákat öltött, és ez hogyan történt. Tehát van benne valóban az utcaszaknak egyfajta leírása, ami azért is fontos, mert az utcaszakot kevesen ismerik, kevesen követték azt, hogy mi mit csináltunk. Tehát azoknak, akik bennünket itt elvesztettek egy 18 évvel ezelőtt, azoknak azért egy kicsit összefoglalom, hogy mi ez. Egy kicsit olyan színházi almanach, ez is egy más stílus, tehát nagyon sokféle stílus van ebben a könyvben.
Mennyiben zárt ez le, vagy átadta valakinek azt a fajta tevékenységet, amit ön talált ki, és ön végzett? Ez átadta valakinek, lesz annak folytatása, vagy pedig ön most már teljesen a tudományos pályára lép, és az elmélet felől közelíti ezeket a dolgokat?
Én arra a pályára lépek, amihonnan meg tudok élni, mert ez alapvetően ez egy alapkrízis, krízis ponton jelenik meg ez a könyv, ahol a színháznak az összes ágában egy krízisben élünk, azok is, akik megélnek, de rosszul a színházból, azok, akik egyáltalán teljesen kiszorultak, mint mi, és egyáltalán nem élnek meg, és szerintem azok is krízisben vannak valamennyire, akik jól élnek a színházból, mert látják ezt a tanástalanságot és ezt a zűrzavart, ami van. Tehát azt hiszem a kérdés az, hogy mi lesz most tovább, tehát ez mindenkinek ugyanúgy a kérdés, és hogy mi a színház, vagy mihez, mire ad lehetőséget, abban ez a könyv azért talán ad egy-két olyan fogódzót, amit tudtunk, vagy de nem írták így le, vagy mit tudom én. Tehát én nem gondolom, hogy nagyon sok újdonságot hozok, viszont úgy raktam össze a dolgokat, hogy ez talán...
Ezen a területen dolgozókat segítik.
Azoknak nincs vége, és hál' Istennek egy nagyon érdekes fordulatot vett, mert a zugló kerületben úgy tűnik, hogy egyre inkább meghonosodunk, tehát a saját környezetünkben, a saját gyerekeinkkel, a saját lakókörnyezetünkben szükség van a munkánkra, úgyhogy...
És akkor a helyszín?
Zugló.
Zugló, és ott a csemegebb volt?
Igen, a fűszer és csemege az egy ilyen kis közösségi tér, úgyhogy most holnap után a verspikniken például csinálunk egy ilyen közösségi verses performance, szóval, hogy...
Tehát él az utcaszak.
Igen, hál' Istennek.
Köszönöm szépen. Conspirito Fesztivál lesz június 15-éig. A fesztivál neve Conspirito, azaz lélekkel. Ez az elnevezést egyrészt a zeneművek előadás módjára utal, másrészt arra is, hogy a fesztivál koncertjeit a vallásos közösség szeretetéből fakadó lelkiség tölti meg Pünkösd ünnepén. A világhírű argentin tenor José Cura és Szamosi Szabocs Lisztdíjas orgona művész már június 7-én az orgonák éjszakáján is fellép Révkomáromban és Budapesten. A Conspirito idei nyitókoncertjét június 8-án a Szegedi Domban tartják, majd június 9-én az Egri Bazilikában. Bach, Frank és Verdi bűvei mellett Spirituálék és Ramirez Kreol miséjének részletei szólalnak meg. A Conspirito Fesztivál keretében 4 hangversenyt ad a Magyarországon a Westminster Katedrális Kórusa június 10-én, Veszprémben a Szent Mihály Főszékes Egyházban, 11-én a Mátyás templomban, 12-én a Pécsi Bazilikában, 13-án pedig a Szegedi Domban koncerteznek. Ez a világszerte koncertező kórus 1901-es megalakulása óta egyedülálló helyet foglal el az angol egyházi zene élvonalában. Tehát Conspirito Egyházzenei Fesztivál június 8-ától 15-ig. Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. Remélem, a jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.